táborozás, hát hogyha az egészet összehoznánk és arról kellene nekünk beszélni, akkor itt nagyon hosszú, hosszú kimerítő napunk lenne, tehát már egy napban nem is férne bele. Ezért csak a legfontosabb elemeit szeretném majd kiemelni. Én azt a feladatot kaptam, hogy ezt az előszervezésekről beszéljek, és magáról a munkatársi kártának a felépítéséről. Tehát először is a táborozás. Lássuk, mi is a táborozás? Számomra a táborozás nem más, mint egy egész napos evangelizáció. Tudjátok, van ez a fogalom, hogy van az írott evangélium, van a hirdetett evangélium, és van egy harmadik. Melyik az? A megélt evangélium. Nagyon szépen köszönöm. Ez a három találkozik táborban. Ezért nevezünk egész napos evangelizáció. Ha egy 5 napos klubot szervezünk, másfél órát, 2 órát, akár 3-4 órát is együtt lehetünk a gyerekekkel. Egy napközis táborban akár mi 8 órát is együtt lehetünk. De viszont, hogyha elmegyünk egy táborban, akkor a gyerekek mások esetben már fél 6-kor már ébresztenek bennünket, és még, hogyha éppen odáig süllyedünk, még éjfélkor a tábor tűztől úgy kell bezavarni őket. Tehát ez a tapasztalat, hogy azért jókora nagy távolságot bejárhatunk velük, látják, amikor rácsapunk a kalapács alatt az ujjunkra, és várják, hogy na most mit fogunk mondani. Látják azt, mikor konfliktusban vagyunk egymással, amikor direkt provokálnak bennünket. Minden pillanatokat látják. Tehát hallják az evangéliumot, és látják az evangéliumot. Ez a táborozás az én szemszögemből. De hogyha a táborozást valamihez hasonlítani kellene, te mihez hasonlítanád? Milyen hasonlat eszed a táborozásról? Szabadság. Igen, kimennek a térbe, addig csak egy számítógépedünk túl. Vagy egy okos telefonnal. De szabadság más téren is lehet. Hogy valahol szabadul. Lehetőség. Ez a lehetőségek tábora. Volt, aki ott tanult meg biciklizni. Én karikázni. Agyagozni. Ijászkodni. Röptetni sárkányt, olimpiai játékokat játszani, és sorolhatnánk, mennyi mindent meg lehet tanulni egy táborban. Ja, azt megtanulni, az egy kiváltság néhány gyerek számára. Minek neveznék el a tábort? Milyen hasonlatot használ a táborban? Én is keresgéltem, gondolkodtam sokat rajta, és tudod, nekem mi jutott eszembe? A tábor nem más, mint hívogatás. Hívogatás a mennyezőt. És nem csak a pontosokat, csonkabonkákat, idegbetegeket, akiket sokszor mondtuk, hogy ez a gyerek nem normális. Idegbeteg, akik túl vannak fűtve mindennel, amit csak létezik. A világon mindent kipróbáltak már ezek. Talán mi 20 évesen kezdtünk ilyen gondolkodni. A kérdés az, hogy ezért csinálod a táborozást, hogy hívogass a mennyei mennyegzőre. Tehát a táborozásnak ennek kell lennie. És ma erről fogunk beszélni, hogy mit jelent a tábor. Miért szervezünk tábort? Nagyon sokszor elhangzott már ez a kérdés, miért jó egy tábor? Mire fél szervezünk egy tábor? Nézzünk néhány alternatívát. Szokott ez így lenni? Nem minden gyülekezet szervez. Így van, szomszéd gyülekezetben megszervezték? Hát csináljunk mi is tábort. Volt már ilyen táborunk nekünk is. Mert egyszerűen megszervezték, csináljunk forrosot is. Aztán ilyenkor a legtöbb gyerek elérhető. Igaz, most már szünidő van. Sokszor a szülők nyakán lógnak, és a szülő szívesen lepasszolja, emlékszek rá, amikor a pénzviszonyokat egy kicsit szemétessük, mit csináltuk 35 grivnyáért egy tábor, az kb. 1000 forint volt akkoriban. Akkor már 250 grivnyáért csinált a Tungváron egy tábor, csak napközisek. Egy edékkel. Óriási különbség, igaz? Ők egy medence mellett táboroztak, és reggeltől esik csak ürödtek, és semmi más dolguk nem volt, egy ebéden kívül, meg talán egy sportbetélkedőt megcsináltak, és hazengedték őket. Mi 35 grivnyáért bent lakásra sátrat építettünk, étkeztet is háromszor, plusz kétszer még uzsi, meg pótvacsi, meg játékok, meg evangélium szolgálat, meg lelki gondozás, meg stb. Stb. És ez mind-mind bele kellett férje ebbe az összegbe. A szülőnek egy nagy lehetőség, hogy a gyereke éppen most elmegyen táborozni, de nekünk egy nagy lehetőség az evangéliumot hirdessük. Sokszor a tábort azért szervezik, mert ez egy nagy lehetőség, hogy egy élmény nyarat szerezünk a gyerekek számára. Ezért táborozunk. Hogy csak megfelelő kézi munkát, a sportvetélkedőkkel, minden mással színezzük ki. Vagy csak egyszerűen azért csinálunk tábort, mert a gyülekezetet tervezte. Hát csináljuk már. Vannak ilyen táborok, én is voltam egy ilyen hasonló táborban. Az történt, hogy a lelkipásztor leköszönt, de közben megrendelte egy tábori csomagot. És azt odaadta az egyik ismerősömnek, hogy na, itt van a tábori anyag, csináljátok meg a tábort. És ő elköltözött. Ők ott álltak, anyag, van gyerek, van, hát csináljuk a tábort. Szerintetek ez motivációnak számít? Hát még talán valami kigyerekedik belőle, hogy a többi dolog is összeáll. Nézzük, mikről van szó. Akkor látod a szükséghelyzetet. Ez egy nagyon-nagyon fontos motiváció. Akkor meglátod a gyereket, akik ott vannak, elérhetőek. Látod a szükséghelyzetet, hogy igenis van lényegre a szükségünk. Van rá lehetőség összegyűjteni őket, munkatársakat összehozni és lebonyolítani, akár egy egész napos programot, akár egy bentlakásos tábort megszervezni. Na ez már motiváció. És ennek lesz végeredménye, mert tudjátok a díjászkodás? Hát úgy érdekes, az egy évben beszélgettünk róla. Lőni bárhová lehet. Mi határozza meg azt, hogy sikeres egy lövés? Igen. Hát megcéloztam, mi a cél? Egyáltalán arra felé tartok, hol a cél van. Tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy mit veszünk célba. Mert addig nem mondhatjuk el, hogy célt tévesztett, hogy nincsenek meg a céljaink. Mi egy tábornak a célja? Ugye erre is fogunk beszélni. Tehát lassan kialakult bennünk az, hogy mik a motivációk. Mondjuk én nagyon szeretek táborozni, mert én egy táborban tértem meg. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, közöltünk valaki, aki a táborban tért meg. Ah! Szeretsz táborozni? És volt az, hogy motivált pont emiatt? Engemet nagyon. Tehát én élek halok a táborozásokért, pont emiatt, mert engemet ott szólítom meg az Isten. Én nagyon szeretek közösségben lenni, hogyha vannak programok, ez mindig is vonzott engemet. De az igazi motiváció az, hogy belülről, mint égető tűz, erős késztetés érzel arra, hogy az evangélium megosztanak el. És a táborozás, ez egy nagyon nagy lehetőség. Mondhatnánk azt, hogy a legnagyobb lehetőség arra, hogy eredményesünket végezzük az átére. Na, nézzünk néhány fontos dolgot. Igaz, azt mondtam, hogy az íjászkodásnak akkor van értelme, nem levegőbe össze-vissza levegőznek, hanem célra tarts és lő. Ugye ez a helyzet a távozással. Ha vannak világos, konkrét céljai, akkor tudjuk honnan, hová érünk el. Tehát a cél megfogalmazása mindig nagyon lényeges. Mi a tábor, keresztény tábornak a célja? örömhír, az evangélium, hogy a gyermekek meghallják és szívükbe hívják az Úristen. Nem csak hirdetni akarjuk az evangéliumot, hanem azt szeretnénk, hogyha a gyermekek Krisztushoz jönnek. Nem úgy, mint az egyik lelkipásztor, aki az egy evangelizáció után, miután egy gyermek odajött hozzá, azt mondta, hogy hát fiam, gyerekek van szükségünk a térésre. És elküldte. Akkor ki ismer Mr. Ogerhoff történetét, egy kis srác ő volt, aki meg akart térni, de azt mondta a lelkipásztorra, hogy neked nincs ilyen szükséged. Végül majd utána felnőtt korban ezt a döntést meghozta, és látta a gyerekek megtérésének lehetőségét és szükségét, megalapította a misszióját azóta létezünk 1937 óta. De nézzük néhány nagyon fontos dolgot. A tábor megfogalmazott céljai. Először is, amikor megfogalmaztuk, hogy hova akarunk eljutni, az mindig erős készítést tesz arra, hogy ha eltértünk éppen nem azokat az irányelveket valljuk, akkor visszatérünk és lássuk, hova akarunk eljutni. És akkor a konfliktusokat, egy sor dolgot ki tudunk tisztázni, ezt szögeztük le. Az előbbi előadás után idejött egy hölgy, és azt mondta, hogy konfliktusok volt a gyerekekkel, hogy unták a bibliai előadásokat. Mit lehet ilyenkor csinálni? És akkor mondtam neki, hogy és akkor erről ti tájékoztattátok őket, hogy mi lesz ott? Hogy miért jönnek oda? Hát mondjuk én előre, miért? Nem zsákban az, macska az, hogy most miért szervezünk tábor, hogy mi lesz ott? El kell mondani, és azt mondja, te vállaltad, akkor ez a program, ezt szerint kell menni. Tehát ugyanez a helyzet, hogyha világos célok vannak, akkor azt szerint megyünk előre. Tehát ne kell fogalmazni nem csak saját magunknak, nem csak a baráti körülnek, nem csak a gyülekezetnek, hanem mindenki másnak, aki a táborban részt akar menni. A céltévesztés ott van, ahol világos a cél. Azért beszéltünk folyamatosan erről a kérdésről, mert egy idő után mindig előfordul az, hogy így langolott tekintetünk a célok felé. Mindig aprólékos dolgokra koncentrálunk, ami éppen most történik, és nem tekintünk a hosszú távú célok felé. Épp az előbb beszélgettünk ismerősünkkel, hogy nagyon jó, hogyha az ember a célokkal kezdi, mert sokszor megfelelkezünk róla. Miért is csinálunk egy távot? Mikor küszködünk, mikor már megkeseredünk, mikor konfliktusaink van, mikor látjuk a gyerekek pimasságát, gonoszságát, mikor provokálnak bennünket, akkor sokszor úgy elkeseredik az ember. De mikor visszaadjuk gondol arra, hogy miért csináljuk azt a céljaikra koncentrálunk, ezek a dolgok újra fel tudnak átolítani, és motiváció erősíti a szolgált készséget. Nem kalandulára készülünk, hanem a főnök akciótervét kell megvalósítani. Hát most nem arra a főnökre gondolok, a Montira, aki az előbb főnökünk volt, hanem ő rá, Krisztusnak egy konkrét terve van a gyermekkéntére. És ez nem más, mint az, hogy megismerjük a megváltókat, az Úr Jézus Krisztust. És hogyha valamilyen program ütközésben van ezzel a tervel, mi bármilyen kalandtúrát tervezhetünk, de ha nem esik össze ezzel a gondolkodással, akkor az úgy nincs helyén. Akár viselkedésben, akár egy szórakoztató programban vannak olyan elemek, amelyek ehhez nem társulnak, nem pászítják oda, akkor jó elgondolkodni, hogy van-e helye, vagy sem. Megkérdezték tőlem azt, hogy mi kifogásom van nekem, a keresztény diszkó a szent. Mi kifogásom a keresztény diszkóval kapcsolatban? Gondolkodtam, és akkor lehet, hogy a csomó érben. Nektek van kifogásotok a keresztény diszkó a kapcsolatban? Tök szintén. Nem lehet egy kicsit táncítáncít? Azt
mondom,
hogy nincs olyan. Itt már van. Most már van, mert azt mondják, hogy már egyszer sem szeretsz. Miért nem fér össze a kettő? Mi a gond vele?
Köszönöm,
Minden az igaz, hogy megalkulás. Megalkulás. Ez onnan ered ez a gondolat, hogy az egyik barátom már volt itt külföldi nyugaton egy táborban, azt hiszem, hogy Hollandiában, vagy Németországban, nem emlékszem pontosan. Azt mondja, hogy annyira fel tudta rázni a fiatalokat, addig olyan lapos volt a program, a diszkó után igazán pesgett az élet. Jó, betyárját mondom, hogy ha olyan evangéliumok van, amelyik lapos, és a diszkó pedig felrázza, hát ez tényleg elkeserítő az a táborozás, bocsánat, de ez tényleg így van. Tehát csak diszkóval lehet felrázni egy tábor, és akkor az igazából a középpontja, és ami értékes üvegű, pesgővé teszi a tábor. Értjük azért sándít valami. Vagy az evangélium túl torz és túlságosan satnya ahhoz, hogy életet vigyen bele, vagy a munkatársak túlságosan vágyják már azt, hogy legyen már valami pesgés, és akkor a kettő találkozik. Értjük, miről van szó. Tehát a cél nem a mi saját célunk megvalósítása, hanem tehát a mi megváltónak a feladatát kell, hogy mindenkit tanítványát tegyünk. Mi a következő lépés? Tehát van egy vágyat, hogy elmond az evangéliumot. Látod azt, hogy rengeteg gyerek van a gyülekezetben. Vagy akár több gyülekezetben is, hogyha kisebb gyülekezetekről van szó. Vannak is barátaid, akik biztos benne lennének ezek a dolgokban. Hason gondolkodásúak vagytok, igaz? Az a lelkület mindkettő, vagy három, vagy többekben is megvan. Mi a következő lépés? Hogy meghozd a látásod. Van egy lehetőség, egy kihívás, és ott a hat találkozni. És össze kell ezeket a dolgokat hozni. Barátainkat meg kell szólítani. El kell mondani ezt másoknak is. Avassunk be másokat is ebbe a lelkilátásunkból. Nem is tudom, hogy fogalmazzam. Valamikor Bob ezt mondta, hogy ha valamiről mersz álmodni, az képes is majd megtenni. Ez egy érdekes gondolat, nem? Ami az ember mer ábrándozni, azt képes is megtenni. Én nem is merek olyan dolgokat gondolkodni, amire tudom, hogy is halálra van ítélve, hogy én abban belekezdem, hogy biztos, hogy halál lesz. Nem is merek hozzányúlni. De viszont, mikor a távolozásról volt szó, ez a 98-ban indult az egész szolgálat, és 99-ben már volt 30 örökítőkünk, rengeteg gyerekkel volt. Hú, tömérek, hát akkor volt olyan 20-25 gyerek járt egy örökítőkünk. Tehát hatalmas csoportjaik voltak. És ugye beszélgettünk róla, hogy de jó lenne a gyerekek is tábor. Addig csak a tiniknek volt tábor, gyerekek abszolút nem is. Ráadásul a mi megyékben, ami ugye 30 ennyihány gyülekezet, plusz még más felekezetek is, 40 evangélium gyülekezetben az egész megyében nem volt táborhely. Egyetlen evangélium táborhely sem működött. És akkor éppen ez volt ősz végén, elmentünk Szebenbe, ez Romániában van, és az egyik barátunk Írországból jött és előadást tartott a tábor szervezéséről. És erről beszélt, hogy ha van egy álmod, látod a lehetőséget, hogy ki valósítani, és elmondta az eszközöket hozzá, mindent tenni. És akkor megfogalmazunk bennünk, és akkor elkezdtük ezt a barátainkat megosztani, beszélgettünk róla, és 2000-ben meg is szervezik az első sátortáborunkat. Két hetünk volt, az első hetet elmosta a víz, jó beállsz, hogy három víz volt az eső, a végén olyan hálókákat hallottunk, még azóta se már hallottam olyan imádságot, amikor azt akkor elmondták. Tehát a hívő testvérek odaálltak mellénk, és akkor elmondtuk ezeket a dolgokat, nem fogadta mindenki kitörő rajongással, főleg az Esperes úr, akinek a megyében nem volt táborhely, és főleg Istvis is, aki most gyorsan összehoz egy 120 fős tábor. Ráadásul sátortábor is még hozzá gyerekeknek, nem is tiniknek. Ki az az őrült, aki elmeri engedni gyerekét a táborban? Hát az első hetünkön volt 80, a másikunkon kicsit többen volt, 91-én hányan. következő éven már néptábort kell szervezni, és minden hetünkön több mint 120 gyerek volt. Általában olyan 130-an voltak. Tehát látjuk azt, hogy így volt, és ezeket találkozott a látásokkal. És akkor elmondtuk a testvéreknek ezeket a dolgokat, akkor mondom, hogy volt, aki vegyesen fogadt ez, volt, aki teljesen ellenállt, volt, aki teljesen mellette volt, és teljesen önállóan, külső támogatás nélkül meg tudtuk csinálni. Igaz, hogy volt egy pályázat, de az majd csak két később érkezett csak. Fogalmazunk meg a látásunkat néhány mondatban. Miért jó megfogalmazni a gondolatainkat? Egyetlen mondatban.
Az egyik teológiai professzor mondta, hogy az indikáció nincs megfogalmazva egyetlen mondatban, akkor nem tudod honnan tovább beszélni. És ez a helyzet minden nap esetben, ha valakinek el kell mondani a látásodat, egy mondatban fogalmazod azt meg. Beszéljünk másoknak, tudjuk el a gyülekezetnek, mutassuk be. Nagyon lényeges az, hogy ez nem egy magánakció. Tehát mi nem Balta András gyülekezetét alapítjuk, vagy Horváth Pistának, hanem a saját gyülekezetünkben szeretnénk, hogyha a gyerek szolgálat teljesedne, hívő gyerekek megtérnének és beépülnének a gyülekezetbe. Tehát mindenképpen fontos az, hogy legyen egy gyülekezet körülötte. Sőt, azt mondom, hogy a tábor gyülekezet a gyülekezetek nélkül olyan, mint a hajó kikötő nélkül. Kell, hogy legyen indulási és megérkezési pont. Ez nagyon-nagyon sok esetben hiányzik. Több formája van ennek. Az egyik az, mikor nem érdekel engem, amikor a lelkész, a prezsbitérium, a hívítás, majd én csinálom. Van olyan, amikor a gyülekezetben mondod és próbálod bevonni őket, és unszolod, hogy csináljuk már, mert erre szükség van, lehetőség van rá, de a gyülekezet nem bevő rá. Ilyen esetekben azt mondom, hogy várni kell. Nem szabad életen gyümölcsöt leszakítani, mert az megromlik. Meg kell várni, ugye beérik a gyümölcs, mikor életre szükséges. De gondoljunk bele, hogy a gyerekek térnek meg a táborunkba, ők ugyan nem akarták ezt, megjönnek, a gyerekek is ott fognak állni, és fogadni őket, hogy te meg különbség. Megtérő gyermek, eljebenje. Ugye? Akkor élet, és ez használni fog a gyerekek számára. Ez egy nagyon érdekes gondolat. A tábor vezetője. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy fog az lesz a tábor vezetője, mint aki kitanálta ezt. Ez nem baj. Nagyon sokan szeretnék lalagni a babért, mert hogy ők látták, meglátták ezt a lehetőséget, meg leszervezték mindent, és neki kell levezetni az egész tábor. Nem biztos, hogy ez előszervezésben aktívan résztvevő ember képes levezetni a tábort. Lehet két ember, lehet három ember is az, aki vezeti. De lehet, hogy csak egy emberre rábízzátok, aki valóban talpesek, vagy meghívtok valakit, aki tapasztalt táborvezető. Ti biztosítjátok az infrastruktúrát, a gyerekeket, az anyagiakat. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen legyen a táborvezetője. Néhány nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Először is a tábor vezetője legyen lelkes. Mi a feladat a tábor vezetőnek? Azt mondja Péter, legyeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Tehát olyan egy tábor vezető, mint egy pásztor. Emlékeztek a bibliai pásztornak a példájára, előmegyen a pásztor és a juhok pedig követik a hangját. Valami hasonló dolog kell, hogy legyen. Tehát ő gondoznia kell, figyelnie kell arra a csoportra, akiket ő vezet. Tehát olyan embert kell a tábor vezetésére meghívni, vagy választani, aki valóban egy igazán gondoskodó, gondozó, lelki gondozói szolgatás. Következő, legyen példa. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei, rájuk. Nem tudom, láttátok ezt a karikatúrát. Van ki karikatúra, az egyik az angolul van, hogy boss. aki az főnök. Van egy ilyen nagy kőtömb, és akkor így húzzák a rabszolgák, és ő rajta ül a tetején egy trónon, és akkor hajtsa őket kormányzson. És akkor oda van írva másfél a leader, a vezető, az pedig ott áll a legelső helyen, és akkor húzza a tökéletben a kőtömbet. Nézzük a különbséget. Tehát az, aki vezető, az nem diktál, meg diktátor, hanem aki együtt húzza a telepet többiekkel. Ez nagyon-nagyon sokszor érezhető, mikor egy táborban valaki kinyomja a melkasát, mert én vagyok a tábor vezető. Tehát én is kinyom azt, hogy akkor Krisztus jelenléte már csak másodalmat lesz. Álljon ellen az ellenségnek, legyen józanok, vigyázzatok az ellenség, jelenséget az örömünk volt, oroszlán, jászer, de keresve kit, mondja. A vezető az első az, akit meg fog sátán kísérteni, hogy elejtse. Nagyon tényleg komolyan kell venni ezt a dolgot, hogy milyen lelkülettel jön egy ember. Vagy aki fogja vezetni. Te magad vagy-e abban a lelki állapotban, hogy valahol másokat vezessél. Könyörgünk is, imádkozunk azért, hogy a tábor vezetője az valóban biztos elszánt szolgája legyen, komolyan veszi a támadásokat. Emlékszek rá, hogy mindig akkor jöttek a támadások, amikor már egész közel lettünk a táborhoz. Addig minden ment szépen, hogy maga során építettük fel a sátortábort, vettük a vásároltuk az élelmiszert, de amikor már a munkatárs képzőhöz érkeztünk el, akkor már kemény. És sokszor szétfelé zilálta a közösségünket. És ez nem egyszer történik, hanem nagyon sokszor. Sokszor ugyanúgy a tábor idején is voltak konfliktusok, és akkor azt mondták a szememben, hogy na mondd neki, kinek van igaza. Na, a táborvezető mit mond ilyen? Na, kinek van igaza? Mert van olyan, hogy valakinek igaza van? Biztos, hogy van ilyen. Csak nem a táborvezetőnek. A táborvezetőnek nem az a dolga, hogy virágskodik és azt mondja, hogy ez így vagy az úgy legyen, hanem azt kell mondja, most férjek, békülj az Istennek. Egymásra békülj. Ne engemet választunk bírának, hanem Isten az, aki bíró, és ti pedig bírjátok. A sátán, mint hódító oroszlán, nagyon-nagyon kritikás, és nagyon sok olyan dolgot bevisz a táborba, ami törvényen. Legyen megfelelő látása. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség herhatókoszolját. Tehát nem a magam dicsőségért dolgozok, hanem azért, amit Isten a kezembe adott, hogy a gyermekek megtérjenek, újjelenjenek, és rábízzák magukat teljesen. Tehát nem az én magam céljait akarom, nem magamat akarom fényezni, hanem az Úr akaratát akarom ebben is. A tábor munkatársai. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok múlik a szervezésen, hogy milyen játékokat fogtok játszani, hogy milyen helyekre fogjátok elindulni, irándulni, milyen kézi munkákat tudok csinálni. Még az ige hirdetői is nagyon sokat jelentenek, de semmi sem tud igazán áldássá vagy átokká lenni, mint a munkatársi közösség. Merem állítani azt, hogy a táborok zöme ott dől el, kivel dolgozik együtt a csapat. Milyen munkatársak vesznek részt ebben a közösségben? Mert volt nagyon sok olyan eset, amikor újoncok jöttek a táborba. Akik csak azért jöttek, hogy lazítsanak egy kicsit. Egész éven az egyetemet nyomták, most jó nekis lazítás. Szerelmesek voltak. Aztán egyszerűen nem tudtak egymásból kigabolni, nem tudom, hol a keze, meg hol a másik dolog keze, meg a lába, nem tudom. Úgy össze voltak tekeredve. Tehát értitek, hogy akkor ezek milyen példák lesznek, hogy erők kerülnek. Aztán a csúnya beszédről nem is beszélve, tudjátok ezt a példát, amikor a lelkész szegezi fölfelé a kerítés létszeit, és kisgyerek ott áll mellette, és kérdőről a lelkész, te még mire vársz? Hát várom, hogy majd rájut az újjára tiszteltesen. Ha miért, fiam? Ha kíváncsi vagyok, mit fogok mondani. Hát csak tudjátok, a gyerekek figyelnek, mikor provokálnak, hogyan válaszolnak. Volt bizony olyan esetünk is sajnos, hogy a gyerekek direkt provokálták, és a nevelő, mikor betoppant a szobába, már a csúcsa volt az egésznek, és pont egy olyan gyereket kapott el, akinek semmi köze nem volt hozzá, és akkor kapott egyet. Én erre nem tudtam semmit, felhívta az anyját. Az anyja beszélt a lelkipásztorral, a lelkipásztor meg felhívott engemet. Hogy mi ajba főbe verjük a gyerekeket. Tudják, hogy a sugós dolog, hogy egymás fülébe sugják a dolgokat, és a végig mi fog kijönni. Na, valami hasonló dolog történt. Én akkor erőlettem a fiatalembert, és akkor elbeszélgettünk. Most kisráccal is elkezdtünk beszélgetni, és akkor megnyílt és elmond a dolgokat, hogy sírt, zokogott. És képzétek el, ami nagyon megdöbbentő volt a végén. Még ő volt az egyik, aki jött lelki gondozással. Tehát látjuk azt, hogy a sátán mindent kihasznál a kérdőkében, hogy tönkretegyen egy táborozást. Pláne, hogyha veszni látja. Először is azok a munkatársak, akik odajönnek, az nagyon-nagyon fontos feltétel, hogy az úr gyermeke legyen. Sajnos nagyon sok esetben volt már keserű tapasztalatunk, hadd hozzam már férjemet, hát ha megtér. Aztán hozott néhány meg sört, meg bagózott, és a többi, és akkor volt a kellemetlenség belőle. A megjelenés. Hát néha táborban, főleg sátor táborban mondtuk ezt, hogy ha nincs kedved későködni, húz egy részbosakát a fejedbe. Hát ez egy dolog, hogy el tudjuk takarni azt, amit nem igazítottunk meg, de az egész napunk így telik el, meg az egész ágyunk mászik szét, egész nap nem volt ideje a nevelőnek megigazítani azt, akkor hogy várjuk el, hogy a többi gyerek rendet rakjon. Bementem az egyik szobába, nézem, nincs szépen, meg van igazítva, egyált szanszíten. Már mondom, hogy ki volt az a szerencsétlen, aki tudta megigazítani az ágyát. És mondta, hogy hát ez a Pisti bácsi. Szóltam a Pisti bácsinak, azt mondja, hogy jaj, hát én már reggel jöttem az első kávé, az ágyat meg úgy vettem. Na, ez is előfordul. Magatartás. Tehát az előbb már mondtam, hogy a gyerekek figyelnek és hallgatóznak. Mondtam, hogy a tábor az egy egész napos evangelizáció, tehát a magatartásunkkal azt kell alátámasszuk, amit ha nem egyezik a kettő, akkor valami gondolom. Vagy az evangéliummal van gond, vagy pedig az, ahogyan én megélem azt. Mint a keresztény diszkó, igaz? Összeférje a kettő. Lelkesedés. Egy alkalom, amikor táboroztunk, szól az egyik munkatársam, ez egy nevelő, hogy gondok vannak itt az egyik munkatársunkkal, mert hát szívja ezt a tápot, nem igazán tetszik neki. Jó. Megkerestem, leültünk, beszélgettünk. Kiderült, hogy összebalhézott az egyik táborozó nevelővel, és attól kezdve neki az egész egy nagy trehány tábor, már nem akarom jellemezni, hogy miket mondott. És akkor mi ezeket a dolgokat kitisztáztuk, és akkor is ugyanez volt, hogy na, végüljetek meg egymással, tehát tisztább a dolgokat, a tábornak a lelkülete teljesen átváltott. Több keserűség ömlik egy hívő keresztényből. Tapasztaltatok már ilyet? A keserűség gyökere, meggyökerezvén, igaz? Fel ne növekedjék. Mondhatok
egy példát?
Persze.
Az, aki kihagyna táboroztatok a gyerekeket, és maradt üres szóval a szállásról. És a lelkipásztor nagyjaiban kiadta egy idősebb testületnek is feleségének, hozzáteszem, hogy az egyetlen testületnek is megtudtak. És hogy a feleségek hozzáteszem, hogy a feleségek és egy irányítottában, amikor az egészet pedig úgy csak azért lett a dolgok szabadát, és meg mellett a klasszikus sétáló kirándulat,
igen, nagyon jó példa, remek példa. Mivel lehetett volna ezt orvosolni szerinted?
Előbb azt, hogy nem. Tehát másik időben jelentkeztek, hogy ugye jön egy deaformákat, a kultusan ellenőrösség, valaki is, hogy még van ezt hiányzó, hogy ezt a napot is az egyfűsebb tábor. 13, tehát 6. osztályú tábor osztályú jelentkeztek a
helyzet. Csak az elutasítás az egyedüli megoldást?
Nem tudom, mert a hölgyek nem volt szövédesek volt.
Értem.
Lezbényezte, hogy lelki egységben voltak felnőttek közben, hogy csak valami kiakadottak. Ez is volt a cél.
Na, én ott kezdeném, ahol az legelején beszéltünk róla, hogy mindenki világosan tudja, hogy hová érkezik. Tehát miután ezt kitisztáztuk, akkor nyugodtan el is lehet küldeni ezt a legelső napon. Tehát meg lehet mondani, hogy emlékszik rá, megbeszéltünk, hogy ez a célja a távol. Ezért érkeztünk ide. Ez a maguk viselkedés, ez abszolút nem felel meg. Néha a lelkipásztor úgy húzza magát, nem akarja ezt megmondani. Rá lehet bízni egy olyan emberre, aki úgy egy kolerikus féli ember, aki meg tudja mondani. Így van, de meg kell mondani, mert tönkre tesz a tábor. Én merem állni, de nekünk is volt hasonló esetünk, csak ott na, az nem az történt, hogy beköltöztek hozzá, hanem a szomszéd helyen is tábor volt, aztán ugyanaz volt, tehát kellemetlen is tényleg volt ez. Köszönöm szépen!
Nagyon jó példa volt.
Kapcsolat a személyzet többi tagjával. Az a helyzet, hogy nem csak a tábor nevelői vannak ott. Kik vannak még ott? A kiszolgáló személyzet. Példa az a gyereknek, hogy miként beszélünk a konyhai kisegítővel? Hogy milyen az elvárásunk? Hogy segítünk-e nekik lehordani a csészéket, a tányérokat, vagy netán beállok mosogatni? Mit gondoltuk ez példa nekik? Higgyétek el nekem, hogy sok kiszolgáló személyzetben szolgáló munkatárs többet tesz azzal, ahogy a mosogat, ahogy főz, és imádkozik az ügyvédekeket, mint azok, akik ott állnak és nevelőként kihúzzák a medvaskot, majd én. Érted, miről van szó? Tehát valóban mondjuk el a legelején, mi az elvárása, nem a mi elvárásunk, hanem a tábornak az elvárása minden munkatárs irányba. Akár vezetője legyek én, vagy éppen bárki más, akár egy konyhai személyzet, bárki más legyen. Volt egy srác, egy orvos nálunk, aki kötelező mindig vinni egy felcselt a párnakat. És azt történt, hogy ne, sehol nem találtunk, hát ez kegyetlen nehéz, sokszor munkaidőn, minden beosztáson. Valaki találni, aki éppen szabadságon van, és akkor szabadság ideje alatt jönne táborozni, na ez azért rendet képzelni, valahogy 3-4 gyerek van sorba egymás után, egy-egy foci meccs után. Tehát az egyik srác azt mondja, hogy van itt, aki az emelőgyi intézetben dolgozik, ő eljönne. Mikor megláttam, lesipattam. Ismertem azt a legjobb. Egyszer egy táborban voltunk, és ő volt oda kihelyezve, államilag kihelyezett személy. Annak olyan beszéde volt, olyan káromkodásokat nyomott le, hogy az a festéket nem tűnt volna. Na, mondom, ez kell. De most hogy üljem haza? Majd tudtam megszerezni, hogy eljöjjön. Még telefonon beszélt, de nem tudtam, kivel beszélni, mikor a kezelben nyomták a telefon. Na, leültünk, és akkor ez most kitisztázz. Elkezdtem mondani, hogy figyelj, én ezen keresztjén távol. Én nekem nagyon fontos az, hogy legyél. Nem tudom, hogy te, hogy érzel ezt, mi fizetünk azért, hogy itt legyél. De azt szeretném, hogyha ezek a dolgok tisztában vagy látnád, ez is tiszteletben tartanád. Úgyhogy az, aki akkor hallottam, abban a táborban, meg most, aki itt volt, hogy nem tudja azt lehet mondani. Mondod a szájára csak, hogy ezt nem így kell mondani. Egyszerűen ki kell tisztázni mindenkivel, konyhai személyzettel, mindenkivel, aki ott van, hogy ebben a táborban ez a norma, így kell beszélni, így kell viselni. Kapcsolat a táborozókkal. Kimegyek, egy táborunk volt, és akkor nálunk vannak olyan időszakok, amikor úgy hold-hold van, amikor nyugodtan mindenki csinálhat, amit akar. Ezt úgy hívják, hogy szabad idő. És akkor gyerekek kisítozók, keresztül egyik végéből, másik. Mit történik itt? Kertek tőztek meg, locsolkóztak meg,
hol lettek a fektek? Volt, vagy nem 6 vagy 7 olyan fiatal srác, akik igazán rendet tudtak volna tenni. Sehol nem, de nem ők. Az előadó háta mögött egy bokros részben kivittek néhány széket, körberakták, és a csajokkal elkezdtek partizni. Hát volt ilyen csináltok itt? Olyan nagy hőség van kint, most beültünk az árnyékba. Hát de nézzétek már, a púja meg ott szalangál keresztül kasol a táboron, az mindent felborongat, valamelyik a másikat megdobja, neki esik a épület falának, hát azért nem kéne megengedni, hogy itt kivetkőzzenek magukból. Figyelj, táborozni jöttetek? A gyerekekért vagytok itt? Nem önmagatokért? Az áldozat. Akkor ezt vállaljátok be. Ez egy nagyon fontos küldetés. Mindenki kell elegetlenek. És akkor attól kezdve egész nap, egész héten nem volt probléma ezzel. Hát ezt el kell mondani ugyanígy, hogy mi a gyerekekét vagyunk itt, mi áldozatot hozunk ezért, lehet, hogy nem is tisztelnek bennünket, nem becsülnek bennünket, de mindenki legyen tisztában azzal, hogy miért csináljuk azt, amit teszünk. Na, mikor akarunk egy tábort szervezni, jó az, hogy mindenki számára átlátható. Mi készül akkor, hogyha valaki építeni akar egy épületet? Tessék? Költségvetés, tervrajz, ennyi? Ez kell valami hozzá. Van pénzed hozzá, van tervrajzod hozzá. Engedély! Ez az! Hogy jóvá hagyjál! Tehát neked írjuk azt, amit akarunk, elmondjuk a gyülekezetnek, oda visszük a vének elé, a tanács elé, vagy a presbitérővel, és azt mondjuk, testvérek, Isten a szívünkre helyezte, ezt akarjuk megvalósítani. Mindenki megkapja írásba, mindenki átolvasta, látják a számokat, látják a célokat, látják azt, hogy mit akarunk csinálni. És akkor azt mondják rá, hogy igen, kiegészítik, nem, így, úgy, amúgy, és akkor a végére pont kerül rá. Lesz belőle tábor, vagy nem lesz. Tehát kell egy teljesen átlátható dolgot alkotni. Nézzük meg, hogy kell kinézzen egy tábori projekt. Először is adjunk nevet a táborozásnak. Lehet magyarságtábort, igaz? Vagy éppen olimpiatábort, ott van majd egy program, majd elvehetitek. Vagy éppen indián tábort, vagy bármilyen más tábornak nevezheted el. A lényeg az, hogy legyen egy neve, egy vonzó, jól megfogalmazott neve, amelyben mindenki kíváncsian várja, vajon mi ez? Hát ezt majd ráteheted majd a szórólapjaidra, az információs lapra, a gyerek megkap, vagy a szülő, legyen a tábor neve. Célok és elképzelése. Feltünteted, egyértelműen beszéltünk, hogy mindenki tisztában legyen vele, hová érkezik. Tudja meg azt a lelkipásztor, a presbiter, a munkatársa, konyhai kisegítő, az egészségügyi munkatárs, mindenki tudja pontosan, hová érkezik, mi is az a tábor, milyen célokat tűztünk ki, mi az az elképzelés, hogy meg akarunk valósítani. Miért csináljuk egyáltalán ezt a tábort? Projekt kezdete és vége. Ebben mindent bele kell foglalni. A mai naptól kezdve, amikor már én megfogalmazom, és akkor a testvérekkel már imádkozunk érte, egészen odáig, amikor azt mondjuk, hogy szögreakasztom a kalapácsot, és befejeztem az építkezést. Következő rész, a tábor megvalósításának ütemterve. Sokan kérdezik, hogy akkor mi kell hozzá, mikor kezdünk bele, mikor kell én, hogy segítsek, fuvarozni, beszerezni, leegyeztetni egy tábor helyet, vagy valami más, akkor ebben fogunk megfogalmazni. Akkor mondjuk ebbe bele kell írni azt, hogy a projekt kezdete ez, és akkor kezdjük megbeszélés, tanácskozás. Következően a következő pont, hogy egyeztetés, költségvetési terv elfogadása, akkor munkatársi gárda összegyűjtése. És akkor szépen lassanként folyamatosan egészen addig, hogy a tábor kiértékelése. És ezzel befejeztük. És szögreakasztunk a kalapácsot. Befejeztük az építkezést. Tehát minden legyen részletesen leírva, és mindenki láthatja azt, hogy hol veheti ki a részét, sőt még arra is mindjárt megbeszél. Személyre szóló munka megosztás. Már ez egy nagyon lényeges dolog, hogy vannak ilyen nagyüzemű
emberek, akik mindenhez alkalmasak, és mindent tudnak, mindent bírnak.
Én nem vagyok ilyen ember, ezt el kell,
hogy mondjam. Mi így leszokunk ülni, írunk egy nagy listát, hogy milyen feladatok vannak, és ha ezek közül elkezdünk, akkor osztogatni ki, mit fog csinálni. És akkor szépen ezeket a dolgokat kiosztottuk, mellé még oda lehet írni, hogy a költség körülbelül ennek ennyi lesz, és akkor ezt ebben a pénztárból fogjuk kifizetni, és ezeket a dolgokat úgy osztjuk fel, hogy időrendi sorrendben. Hogy ezt eddig el kell végezni. Tehát adunk egy határidőt, hogy ezeket a dolgokat mikor fogjuk elvégezni, vagy elvégeztetni. Akár a sátra felhúzása, a sátortábot akarunk csinálni, az érkeztetés letárgyalása, vagy ha mi főzünk, akkor kondérok beszerzése, szakács, minden szépen sorban, generátor igazán, ami áramot fejleszt, minden legyen toppon, hogy mire odaérjük, akkor áram meglegyen, és mindennek szabunk határidőt. Szükséges eszköz. Ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy ha csak én fogom összeírni a szükséges eszközöket, akkor konyha biztos, hogy üres lesz. Tehát kell olyan ember, aki ehhez ért, ahhoz ért, amahoz ért, és mindenki hozzátesz valamit, hogy erre még szükség lesz. És bizony, hogy sokszor olyan dolgok kerülnek elő, amire én nem is gondolni, de hadd legyenek olyan testvérek, tehát ne csak férfiak váljanak, munkatársi gárda, legyenek hölgyek is benne, meg fiatalok, meg idősebbek, tehát mindenféle dolgokra odafigyel. Költségvetés. Tehát maga az úr is azt mondta, hogy mielőtt az ember házat építene, alapot vetne, először ki kell számolnia, ki mennyibe kerül. Költségvetési terv. Mindig legyen világos, hogy mennyibe kerül, és a végén pedig legyen elszámolás. Tessék, ennyit kaptam, ennyit költöttünk. Maradvány, mínusz, bár legyen, azt eltüntetjük ki, ha jelenleg így áll a költségvetésünkre. Míg a projekt kész van, akkor bárki tudjuk mutatni, mindenki számára elérhető legyen, akár még interneten is, letölthető anyagként, akár szülőknek is, lássák meg, hogy milyen távolra indulunk és mire kerül. Köszönöm szépen a figyelmet. Egy imádságot fejezünk. Drága Urunk, mennyedes Atyánk, köszönjük azt, hogy egy olyan lehetőséget adtál nekünk, amelyben valóban nagy emlékek vannak egy táborozásban. De a legfontosabb az, hogy olyan lehetőséget adtál kezünkben, olyan eszközt, amelyel a legtöbb gyermeket a leghatékonyabban tudunk elérni. Kérünk Te adj bölcsességet nekünk a jövőben a táborok szervezéséhez. Te erősíts meg bennünket, hogy helyes döntéseket hozzunk, olyan munkatársakkal dolgozunk együtt, akik valóban áldásá lehetnek a táborokban, nem pedig amit elénk adtál, amit nekünk adtál, az a hűségesen bánjunk, mint Jósák bánjunk. Fiadért, Atyák, Jézusért, Orvosban. Amen.